testvére egy ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében található az első fejezet 9. és 10. versében. Most az új fordításból olvasom a 9. és a 10. verset. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. Kedves testvéreim, az előző hetekben a római levelet tanulmányoztuk napról napra, most pedig elkezdtük olvasni a Filippi beliekhez írott levelet. Elgondolkoztam, hogy miként lehetne röviden jellemezni a két levél közti különbséget. És erre a felismerésre jutottam, hogy Pálnak minden levele közül a rómaiakhoz írt levél a legistenibb levél, a Filippi beliekhez írott levél pedig a legemberibb levél. Nem egészen jók a szavak, de mindjárt megértitek, mire gondolok. A római levél a legistenibb levél, abban az értelemben, hogy az isteni misztériumokból a legnagyobb gazdagságot az összes levelei közül a római levélben találjuk meg. Az Isten titkainak a hallatlanul gazdag revelációja, kijelentése a római levél isteni. Ezzel szemben a Filippi beliekhez írt levelet az jellemzi, hogy az összes levelei közül a legemberibb levél, ahol az emberi kapcsolatoknak a finomságai, az emberi léleknek a belső rezdülései, egy halál felé közeledő embernek a vallomásai a legmegrendítőbben, a legmélységesebben szólalnak meg. Történelmileg annyit érdemes fölidézni, hogy Pál apostolt általában nem szerették a gyülekezetekben. Ez egy megrendítő valóság, ezt nem szokták emlegetni. De az igazság az, és ez a leveleiből elég világosan kitűnik, hogy nagyon sok ellensége volt. Nem csak ellenfele, méltó ellenfele nem volt, ellensége volt. Nagyon sok ellensége volt, aki ragaszkodott a régihez, a zsidós gondolatokhoz, vagy a zsidó színű keresztény gondolatokhoz. Pálnak a merészsége, a nyitottsága, a tágassága idegen volt, idegesítő volt számukra, nem szerették Pált, rágalmazták, becsmérelték, úgy kellett viaskodnia minden gyülekezettel azért, hogy egyáltalán elfogadják a gondolatait. Egyetlen kivétel volt a Filippi gyülekezet. Valami megrendítő dolog, hogy ez a gyülekezet értette, szerette, itt nem volt vita, itt nem volt áskálódás, rágalmazás, a Filippi beliek szerették őt. Ez az egyik magyarázata annak, hogy ez a legemberibb levél. Itt őszintén beszélhetett, itt nem kellett vitatkozni, itt kitárhatta a szívét a Filippi beliekhez, szinte hangsúlyosan emlegeti Pál, hogy a többi gyülekezetektől nem is fogadott el adományt. Inkább két kezével dolgozott éjszaka, hogy nappal prédikálhasson, de nem fogadott. Azoktól a gyülekezetektől, amelyek őt becsmérelték, nem fogadott el egy fillért sem. A Filippi beliekkel olyan bensőséges kapcsolatban volt, hogy őtőlük elfogadott. Ez a levél is igazából egy köszönő levél, amikor már fogoly volt, rabságban volt. A Filippi beliek értesültek nyomorúságáról, és személyes követük által küldték adományukat Pál apostolnak, hogy fogságát enyhítsék. És őtőlük elfogadta, mert tudta, hogy ezek nem csak test szerinti adományokat adnak, a szívük, az imádságuk is ott van. Tehát a lényeg ez, testvérek, a római levél a legistenibb levél, a Filippi levél a legemberibb levél, ahol Pál szívében a legmélyebben lehet belepillantani az emberi kapcsolatokba, a hívő emberek kapcsolatába, a reménységébe. Csodálatos levél ez. Csak úgy zárójelben még annyit, hogy ezen minden Biblia tudós csodálkozik, hogy Pál már megsejti közeli halálát, börtönben van, és mégis ebben a levélben van a legtöbb szó örömről. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Teli van ez a levél az, hogy én is örülök Pál a mártírium küszöbén, és ti is örüljetek, mert a keresztény élet mit ér, ha nincs benne öröm. Nos tehát ezt a Filippi levelet kezdtük olvasni, és most ebből hoztam egy részt, igazából egyetlen szót, és abban a szóban akarom elmondani a mai üzenetet. Ebben a felolvasott versben található ez a szó, és majd mindjárt bizonyítani fogom néktek, hogy hogy küszködnek, birkóznak a Biblia fordítók azzal, hogy ezt a szót valamelyest érthetően ültessék át a mi gondolkodásunk világába, a mi megértésünk világába. A levél elején vagyunk, Pál köszönti a gyülekezetet, örömét fejezi ki, hogy szívében hordozza ezt a gyülekezetet, ezt nem nehéz szívében hordozni, mert viszont szeretetet kap. De azért Pál apostol nincs megelégedve, soha se volt semmivel megelégedve, mert ő tudta a több misztériumát. Hisztek, de lehetne jobban hinni, szerettek, de lehetne mélyebben szeretni, ismeretetek van, de lehetne még gazdagodni az ismeretben. Ilyen ember volt Pál, és bárcsak ilyenek lennénk mindnyájan, nyitott, reménységben, tágasságban élő ember. Tehát a Filippi belieket is üdvözli, és aztán mindjárt elmondja, hogy ő imádkozni szokott érettük. Ez nála nem frázis volt biztosan, hanem halálosan komoly dolog. Imádkozott, azt lehet mondani, hogy ő érettük talán még könnyebb volt imádkozni, hiszen ismét mondom, viszont szeretetet élvezett. Imádkozott értük, és amit most felolvastam, abban arról, hogy miért imádkozott. Sok mindenért lehet imádkozni. Filippiben is volt üldöztetés, volt szegénység, voltak problémák, sok mindenért lehet imádkozni, de nagyon jellemző az, hogy középpontba mit állít Pál. Középpontba, az imádságainak a középpontjába azt állítja, ami amúgy is a keresztény életnek a középpontja. A lényegért imádkozik Pál, és így olvassuk a lényeget a 9. versbe. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék. Nem elégedetlen Pál, tudja azt, hogy hitáltal szeretetre jutottak, még azt is tudja, hogy ez a szeretet nem állapodott meg egy szinten, hanem növekedik, de Pál valamiféle apostoli tanácsot ad, hogy mely irányba növekedjék. Imádkozik, hogy a szeretet növekedjék, és a következő két szóban elmondja, hogy miben növekedjék. Elfelejtettétek nyilván, ami következik, gondolkozzatok, vajon mi az a kettő, amiért imádkozni kell, hogy a szeretet növekedjék. Ami primitív gondolkodásunkban az jelenik meg, hogy melegségben. Mert mi a szeretetre nézve csak ezt a szót ismerjük, hogy melegen, forrón, tüzesen szereti, szerelmes. Nálunk a szeretet szóhoz asszociálódik a melegség, a forróság, a tüzesség. De nem ez van itt. Pál apostol imádkozik, és nem azért imádkozik, hogy melegebb, forróbb, tüzesebb legyen a Filippi beliek szeretete. Egyébként egyáltalán ezen csodálkozni lehet, hogy egy ember készül a halálra, egy másik kicsi társaság, egy pogány városban, elnyomatásban él, és akkor a legfőbb ügy az, hogy szeretet. Nem ítélet ez rajtunk, hogy van pénzügyi gondunk van, lakásgondunk van, egészségi gondunk van, munkahelyi gondunk, és akkor ezek a gondok betöltenek, és a kereszténységünket ezekre a gondokra nézve éljük. Holott a kereszténységnek az alapvető téma az, hogy szeretet. Szeretet, és jobban-jobban bővölködni, növekedni a szeretetben. Most Pál apostol tehát imádkozik, és két szót használ. Az egyik szó ismeretes, arról nem kell beszélni, de jó meggondolni, hogy a szeretetet először ebbe az irányba akarja Pál növeszteni. Azért imádkozik, hogy Isten ebbe az irányba növessze. Aztán majd jön a másik szó, ami a krux, ami a kereszt a fordítók számára, amit szinte-szinte lehetetlen egy szóval fordítani, csak úgy körül lehet írni, mint ahogy megpróbálom én is. Tehát még egyszer hallgassuk, azt mondja Pál, azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben. Ez jó szó, ez egyszerű szó, epignózis, mondja a görög szó, ez valóban az ismeretet, mégpedig a minőségi ismeretet, az Isten szerint való ismeretet jelenti, tehát a szeretet növekedjék ismeretben. És aztán jön a másik szó, amit a régi magyar fordítás így mond, hogy növekedjék ismeretben és minden értelmességben. Az új magyar fordítás pedig azt mondja, hogy gazdagodjék a szeretet ismerettel és igazi megértéssel. A régi fordítás tehát azt mondja, hogy értelmesség, az úgy azt mondja, hogy megértés. Testvér szó, tulajdonképpen mind a kettő a gondolkodás, a logika, az igazság síkjába tartozik. És ezért nem fontos, mert hiszen az előző szó már ugyanezt mondta. Imádkozom azért, hogy növekedjetek ismeretben és minden értelmességben. Ez szinte szótaporítás így, mert ugyanaz, aki ismeretben növekedik, az remélhetőleg értelmességben is növekedik. De most következik a prédikációm lényege. Itt van egy különös, csodálatos görög szó, amit mondom, nem lehet egyszerűen lefolytani, csak úgy körül lehet írni, és mindjárt szeretném bizonyítani, és bocsássátok meg, hogy egy kis nyelvórát tartok itt hirtelenében, mert elmondom, hogy különböző nyelveken a modern próbálkozások hogyan adták vissza annak a nagyon nehezen fordítható szónak az értelmét. Tehát epignózis, gnózis, ismerek, gnosztikusok, ismerjük ezeket a kifejezéseket. Tehát a szeretet növekedjék ismeretben. És ez nem elhanyagolható gondat, csak most nem erre teszem a hangsúlyt. Tehát ez nem elhanyagolható gondat, hogy a szeretetnek értelmes szeretetnek kell lenni, igazságban való szeretetnek. Tehát nem az igazság rovására kell szeretni, hanem úgy szeretni, miközben növekedik a szeretet, az igazság is. A megismerés is, a másik embernek a mélyebb megismerése, de nem annak a rovására, hogy látom a hibáit, és akkor onnan kezdve a szeretetem kezd lankadni, hanem még jobban ismerni, és nyomorúságaival együtt még jobban szeretni. Ez az egyik kérés, ez egy egyszerű, világos gondat, a másik szó. Tulajdonképpen egy olyan érdekes görög szó, ami a modern nyelvhasználatban is ismeretes, de természetesen szakosított értelemben, mert a görög szó így hangzik, hogy aisthesis, esthesis, esztétika. Mindjárt ismerjük ezt a szót, hogy esztétika. Hát ennek a gyökere, a gyökér szava van itt a görögben is. Növekedjetek gnózisban, minőségi, isteni gnózisban, és aisztézisban, esztézisben. Na hát ez a szó az, amit rettentő nehéz lefordítani, de azt már eleve vegyük tudomásra, hogy más, mint a logika. És ennyiben sajnos mind a két fordítás, a régi is, meg az új is, elvétette a dolgot, mert nem talált olyan szót, ami arra utal, hogy a szeretetünknek növekednie kell a logika, az ismeret, a gondolkodás vonalán, és egy másik vonalon is, aisztézis, ez az a másik vonal. És itt birkóznak a fordítók, és nem tudják érthetően lefordítani. De mondom, mielőtt megértenénk ennek a szónak a gazdag tartalmát, értsük meg, hogy Pálban valami hallatlan isteni intelligencia volt. Ebben a kicsi mondatban kitűnik ez, mert a lényeget megérti, hogy a keresztényeknek szeretetben kell nőni. Nem lehet megállapodni, jobban-jobban növekedni a szeretetben. Ez egy alapvető program. A szeretetben két irány van, ami felé növekedni kell. Az egyik az értelmesség, a logika, az ismeret. Az ismeret, ami nem rovására lesz a szeretetnek, hanem elmélyítésére lesz. Tehát növekedni kell a szeretetnek ismeretben és esztézisben, amit vajon hogyan lehetne fordítani. Állítom, testvéreim, hogy a világ kereszténységnek volt egy zseniális teológusa, aki a Filippi levelet mindeneknél jobban megértette. A Filippi levelet, egy könyvet írt róla, ilyen címen, hogy Boldog Rabság, Viktor János atyánk, aki jó néhány évvel ezelőtt meghalt, de ennek a századnak a magyar teológusai közül a legnagyobb volt szerintem. Csöndes, alázatos ember volt, sok könyvet írt, hitem szerint az irodalmi munkásságának a csúcsa a Filippi beliekhez írott levélnek a magyarázata, és abban ő mondott egy szót, ami szerintem már is dönti a vitát, mert ő önállóan le is fordította a magyarázat közben, és ő amikor arról beszélt, hogy növekedjetek, a ti szeretetetek, növekedjék ismeretben, akkor ezt a szót tette melléje, hogy érzékenységben. Érzékenység. Más az, hogy megérteni a másikat, és más az, hogy érzékenyen valami módon a valóját felfogni. Most egy kicsit gondolkozzunk ezen, hogy egy ember van előttünk, akit szeretünk. Egyik vonal az, hogy szeretetben jobban-jobban megértjük őt. De van egy érzelmi ráhangolódás, egy érzelmi azonosulás. A modern lélektani irodalomban van egy ilyen szó, hogy empátia. Az körülbelül ezt akarná kifejezni, de hitem szerint itt sokkal többről van szó. Az empátia az azt jelenti, hogy ne kritizáld, ne oktasd ki, hanem még ha a legmélyebb bűnbe esett is, oda telepedjél melléje a mélységbe, és igyekezzél valami módon azonosulni vele. Na hát valami ilyesmi ez a görög szó, ez az aisztézis, és ezt Viktor János így fordította, hogy növekedjék a ti szeretetetek érzékenységben. Nem csak ismeretekben, hanem belülről való valamiféle más átölelésben. Mint ahogy lehet testileg átölelni valakit, lehet az igazság hálójába befogni valakit, és lehet az aisztézis, az érzékenységnek a legfinomabb hálójába befogni valakit. Ha ebbe fogom be őt, akkor nem rabnak érzi magát, hanem az a különös, ha ebbe a hálóba, a vele együtt érzésnek, az érzékenységnek a hálójába fogom bele, akkor végre úgy érzi, hogy szabad vagyok, testvérem van. Na de engedjétek meg, hogy egy kicsit érzékeltessem legalább, hogy a modern biblia fordítók hogy viaskodnak ennek a szónak a fordításával, és talán aki egy kicsit ért a nyelvekhez, az mindjárt érzékeli, hogy valóban kísérletek, és nem is szerencsétlen, hanem inkább szerencsés kísérletek ezek a dolognak az érzékeltetésére. A hagyományos német biblia fordítás ezt a kettősséget teszi, mint hogy a magyar is gyakorlatilag ugyanezt. Azt mondja Erkenntnis és Verstennis. Ugyanaz gyakorlatilag. Erkenntnis, az a megismerés, és Verstennis, megértés. Az új német biblia fordítások ezt a szót vezették be a másodiknak, tehát Erkenntnis az egyik. A másodiknak ezt a szót vezették be, hogy Feingefühl. Feingefühl. Finomult megérzés, kifinomult megérzés, fájngefühl. Ez már közelíti, sőt, szerintem az egyik legszerencsésebb fordítás. Verstennis és a fájngefühl, a finom megérzés. Aztán van új német fordításokban ez is, hogy Einsicht. Ez is nagyon jó szó, Einsicht, belátás, betekintés a másik ember valójába. Egyébként ugyanezt a szót az angolok is használják, az insight, ugyanaz, mint a német Einsicht, insight, belelátás, beletekintés a másikba. A franciának van egy érdekes szava, így mondja, hogy plein intelligence, teljes intelligenciával, nem egyszerűen csak mondjuk a pszichológiai szaktudással. Ugye a tudás és az intelligencia az más, a tudás anyagi adatoknak a tömkelege, az intelligencia az emberi viszonyulás, ez egy kulturált, egy átfogó viszonyulás. A francia tehát beszél ismeretről, és utána plein intelligence-ról. Az angolok közül mondom, van ilyen, hogy insight, ami egyébként a modern lélektanban is megjelenik, az empátiát, ha nem görögösen mondják, akkor az angolok is insight-nak nevezik. És van ilyen angol fordítás is, hogy szenzitív helyzetismeret. Ez is egy szenzációs fordítás szerintem, hogy szenzitív, beleérző. Most tehát ezek a szavak talán egy kicsit közelebb hozzák, de mondom, szerintem a magyar nyelven Viktor János teljesítménye az utolérhetetlen csúcs teljesítmény, hogy érzékenység. Na testvérek, hogy ezt az egész aisztézis szót megértsük, legjobb az ellentét felől kiindulni, mert az mindjárt világítja, megvilágítja a dolgot. Nem véletlen az, hogy kialakult egy ilyen szólásmondás, azt gondolom nem magyar, hanem nemzetközi. Ez a szólásmondás, hogy úgy viselkedik, mint az elefánt a porcelánboltban. Ugye ismerjük ezt a kifejezést, és ez nagyon szemléletes. Mint az elefánt a porcelánboltban. És ezt nem a rossz szándékú emberekre szokták mondani. Az másként viselkedik, arra más hasonlatok vannak. Az, hogy mint az elefánt a porcelánboltban, ez egy embert jelent, aki tulajdonképpen jó akaratú ember, csak nem tud viselkedni. Nem tudja megérteni a másikat, belegyalogol, belegázol a másiknak az érzéseibe. Egy másik ilyen régi magyar mondás, hogy akasztott ember házában kötelet emlegetni nem illik. Hát ez a tipikus hiánya az aisztézisnek. Hiánya, hogy akasztott ember, és ő beszél a kötélről. Tehát valami nagyon fáj, és ő teljes érzéketlenséggel beszél róla. Hát testvéreim, ez ennek az igének a mondani valója. Szeretet a középpontban, növekedni kell állandóan, jobban, jobban, két irányba növekedni. Úgy, hogy a szeretet növekedjék az ismeretek vonalán. Aztán ezen a másik területen, ami pontosan az ellentéte annak, hogy az elefánt a porcelánboltba, hanem valami rendkívül tapintatos, valami finom, empátia mondjuk, ahogy a modern tudomány mondja, beleérzés, csak az elmélkedésembe azt tűnik, hogy talán itt így kellene mondani, hogy van emberi empátia, és bárcsak ide eljutnánk, amit az orvosok tanítanak, most már folyóiratok is egyre inkább emlegetik ezt a szót, örülök neki, itt a magyar nyelvterületen is, empátia, de van isteni empátia, ami sokkal mélyebb, mint az emberi. Az emberi empátia legjobb esetben a lélektan kategóriáiban ragadja meg a másikat. Az isteni empátia az üdvösségben, a Jézus Krisztus szeretetében, az örökké való isteni szeretetben ragadja meg a másikat. Növekedjetek ebben az aisztézisben, ebben az isteni empátiában. És testvérek, rájöttem, hogy ezt kár így logikailag magyarázgatni, mert nem lehet ezt a rendkívül finom görög szót igazán logikailag kifejteni. Legegyszerűbb, ha arra tekintünk, akiben megvolt ez az aisztézis Jézus Krisztusra. Ha csak egy-két történetet idézünk föl az ő életéből, akkor azonnal világos lesz, hogy miről van szó. Talán a leghatalmasabb történet ez ügyben, ami mutatja, hogy mi az, hogy aisztézis. Az, amikor Jézusnak a lábát megkente egy bűnös asszony. Emlékezünk erre a jelenetre. És emlékezünk az apostoloknak a gnózisára, a bölcsesség, a tudományára, amikor azt mondották, hogy micsoda tékozás, 300 dénárért lehetett volna eladni ezt a drága kenezet, és oda lehetett volna adni a szegényeknek. Rossz gondolat ez? Nem. A szegényekre gondoltak. A szegényeknek 300 dénár szétosztani, az nagy jó tét. Ez egy igaz gondolat, hogy megért 300 dénárt ez a kenőcs, és szétoszthattuk volna, csak ebből a gondolatból az aisztézis hiányzik. Az aisztézis, ami Jézusban megvolt, hogy ez az asszony, ez tudja, mit csinál. Az apostolok nem tudják, hogy mit csinált ez az asszony, én tudom. Ez az asszony tudja, valami titokzatos kapcsolat teremtődött Jézus és az asszony között, és ő csöndesítette, hogy hagyjátok, lesznek szegények, mindig veletek. Ami most történt, az egyedülálló, amíg az evangéliumot prédikálják, mondani fogják. De tessék, két oldala van a dolognak, most már látom. Amíg csak az evangéliumot prédikálják, hirdetik azt, hogy lesznek asszonyok, emberek, fiatalok, öregek, akik a féltett kis vagyonkájukat, ami van, boldogan odaadják Jézusnak. Ezt mindig fogják hirdetni. De most értettem meg, hogy ezt a másik részét is hirdetni kell, amíg csak az evangéliumot prédikálják, az aisztézis. Jézusnak ezt a lelkületét, ahogy a többieknek a gáncsoskodása fölé emelt ezt az ügyet, mert ő látta a lényeget. Hát valami ilyesmi ez, hogy aisztézis, amit Viktor János tehát érzékenységnek mond. Az apostolok érzéketlenek voltak az iránt, hogy mi történik itt. Ők csak a tékozlást látták. Jézusban volt érzékenység, volt isteni együttérzés, beleérzés, isteni empátia. És védelmébe vette ezt az asszonyt. De tulajdonképpen végigmehetnénk Jézus minden cselekedetén, történetén. Csak egyet említsek, hogy ő Péterben, vagy mondjuk így Simonban, fölismerte Pétert, abban a nyughatatlan emberben, abban az impulzív emberben, abban a megbízhatatlan emberben, ő valami aisztézisszel, valami megérzéssel a Pétert, a kősziklát megértette. Megértette, kijelentette, és ezzel növelte, teremtette, megvalósította, ami egész mélyet rejtetten benne volt Péterben. És egy valami megrendítő dolog ez, hogy mindegyikünkben több van, mint amennyi napfényre jött. Csak nem találtuk meg a Krisztusunkat, nem találtuk meg az emberünket, akiben aisztézis is volna. Nem csak logika, hogy de rosszul csinálsz, hogy annyit cigarettázol, de rosszul csinálod, hogy kezedbe veszed az italt. Ezek igazságok, persze, hogy rosszul csinálod. Csak hol van az aisztézis, az a belső titokzatos kapcsolat, amiből kivirágzik az, ami eddig rejtve volt az emberekben. Hát nem csodálatos ez a Filippi levél és Pál apostolnak a szótára, amikor halál közelben egy távoli gyülekezetért imádkozik, hogy növekedjetek, a szeretet növekedjék ismeretben és aisztézisben, egy olyan megérzésben, ami Istentől való. És itt kell a további szavakra hangsúlyt tenni. Azt mondja Pál, imádkozom értetek. Ez a szó, hogy imádkozom, hogy ebben növekedjetek, ebben benne vagy, ez nem természetes. értsük meg, nem úgy, hogy az egyik emberben van aesztézis, a másikban meg nincs, senkiben nincs. Ez, amiről itt szó van, ez senkiben nincs. Ezért imádkozni kell, nyugodtan mondhatom, hogy ez karizma. Ha vannak karizmatikusok, akkor bizony ezeket oda kellene sorolni a karizmatikusok közé, akikben a másik létének a megsejtése, megragadása sokkal mélyebb szinten történik, mint az, hogy ez bűnös, vagy hogy ez hűtelen ember, vagy hogy ez káromkodik. Sokkal mélyebben, mint ahogy Jézus megértette az embereket. Ő nem azt nézte csak, hogy mi van, hanem hogy miért van az, ami van. Nem csak azt vette észre, hogy valaki káromolja az Istent, hanem hogy mi fáj, hogy abból a fájdalomból Isten káromlás jön ki. Mi elakadunk azon Isten káromlás. Ez mutatja, hogy nincs aesztézis. Valahonnét jön minden gonosz. És minden gonosz nem egy feltétlen, még gonoszabb gonoszból jön. Hitem szerint általában fájdalomból jön a gonosz. A nagyobb fájdalomból. Most tehát testvéreim, ez, amiről ez a szó beszél, ez nincs bennünk. Legyünk alázatosak és fogadjuk el. Beszélgettem ott kint feleségemmel egy kicsit, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem merem előhozni ezt az igét, mert én magamat fogyatékosnak találom ebben a dologban. De aztán ez a szó, hogy imádkozom értetek, ez megvigasztalt, ez fölbátorított, hogy mégiscsak mondjam el ezt a prédikációt. Mert valóban imádkozni kell azért, hogy ez legyen. Imádkozni kell, mert ez nem természetes, ez nem öntornázásból adódik, hanem ez Isten ajándéka. Még azok számára is, akikben egyébként valami szeretet van. A szeretet az talán olyan, egyikben több van, másikban kevesebb van. Az egy emberi kvalitás. De azt, hogy a szeretetben aesztézis is legyen, azért imádkozni kell. Befejezem most már, testvérek, három egyszerű gondolattal. Az első az, hogy ezen az Isten tiszteleten jussunk el erre a csöndes alázatra, bárcsak mindjárt eljutnánk, hogy bizony a másik emberrel való kapcsolatunkban még volna valami, ami bennem nincs. Igaz, hogy értem őt, meg szeretem, meg talán áldozok is érte, meg hűséges is vagyok hozzá, de még van valami, amiről itt Pál beszél, ami nincs. Ezzel az alázattal menjünk el, hogy még valami nincs a mi keresztény életünkben, még a szeretetünkben sem. A második, ha a másik ember, akár a feleséged, férjed, édes gyermeked, ha a másikban nincs ez, ne veszekedjél vele. Ne perlekedjél, ne rózd fel neked, persze, hogy nincs, mert nem imádkoztál érte. Ez nevelésből nem adódik. Ez imádságra kapódik, már bocsánat, hogy a szóért. Nevelésre nem adódik ez. Imádkoztál férjedért, feleségedért, hogy aesztézisben is növekedjék. Tehát ne perlekedjél az emberekkel, hogy nincs bennük megértés, együttérzés, mert persze, hogy nincs. Ez Istentől való ajándék. És a harmadik az, hogy kezdjél el imádkozni. Nem beszélni erről a dologról. Még erről a predikációról se sokat. Kezdjél el imádkozni, hogy a szerelmesedben ne csak szerelem legyen, hanem aesztézis is. Hogy a feleségedben, férjedben ne csak házastársi hűség legyen, hanem aesztézis is. És a gyermeked, még akkor is, ha rugdalózik ellened, lázad ellened, azért a lelke mélyén legyen valami aesztézis, hogy apját, anyját nyomorúságába, erőtelenségében valami isteni megértéssel megérte. Íme egyetlen szó, testvéreim, és bocsássuk meg a fordítóknak is, hogy nem tudják lefordítani. Ehhez az egy szóhoz legalább egy egész prédikáció kell, hogy egy kicsit megsejtsük, hogy miről van szó. És mondom, ha még jobban meg akarod tudni, hogy miről van szó, akkor nyisd ki az evangéliumokat, és nézd meg, hogy Jézus hogyan viszonyult az emberekhez. Paráznákhoz, vámszedőkhöz, bélpoklosokhoz, hogy viszonyul, és akkor ő benne megtalálod ennek a szónak az isteni hiteles magyarázatát. Amen.